Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevébe jövünk elé dicsérettel, magasztalással, hálaadással. Hálával teljes a szívünk, atyám, mindazért a sok jólét, amivel körülveszed bennünket. Köszönjük, hogy a te áldottaid vagyunk Krisztusban, és ezt kérdeztük azok felett is, akik a szívünk tábláján vannak, hogy a te életed mindannyiunk felett ki tudjon teljesedni. Köszönjük a te békességedet, amiben járhatunk. Hálát adunk a Szent Szellemed vezetéséért. Köszönjük, atyám, hogy minden újjászületett hívő életében működnek a szellemi ajándékok, ami megvan írva az első korintusi levél 12. fejezetében. Köszönjük, atyám, hogy ebben növekedhetünk, megismerhetjük ezeknek a működését, és teret engedünk az ajándékok működésének. Nem gátoljuk azoknak a ki teljesedését. Köszönjük, atyám, hogy kijelentést adsz nekünk a te igédből, szívből szívbe, a te szívedből a mi szívünkbe, és hálát adunk, atyám, hogy folyamatosan növekszünk. Növekszünk az igében, ennek arányában növekszünk a hitben, és hatalmat veszünk a gonosz minden munkája felett mindannyiunk életében. Kiárasztjuk a feltámadás erejét, a szolgáló angyalok seregét, a Zsoltár 41-91 tizedfizetők és a szent vér oltalmát mindannyiunk élete felett a Jézus Krisztus szent nevében. Legyőzött ellenség, ellenállunk neked a győztes Jézus nevében, és a talpunk alatt tartunk megtörve és hatástalanítva. Köszönjük, atyám, hogy a mai napon is te adod a szavakat a szánkba, hogy azt szóljuk, ami a te akaratodban van. A Jézus nevében. Amen.
Köszönjük, mennyei atyánk, hogy ránk tekintesz, és hatalmasan ránk árasztod a te áldásaidat. Hálásak vagyunk, hogy embereket használsz arra, hogy mi áldássá válhassunk, hogy áldottak legyünk, és áldássá válhassunk mások számára is. Hálás a szívünk, mennyei atyám, azért, hogy a mai napon is ránk tekintettél, és köszönjük, hogy megvédelmeztél mindannyiunkat, és minden olyan embert, aki kint dolgozott a napszúrástól Jézus nevében, hogy az védőszárnyad fölöttünk volt. Köszönjük ezt neked hatalmasan, mennyei atyánk, köszönjük a drága szent fiadat, aki értünk ment a keresztre. Megváltott minket, és megmentett a bűntől, és eltörölte a bűneinket, és meghozta a gyógyulásunkat, és hatalmas bőséget árasztott ránk ezáltal a Jézus nevében minden téren. Köszönjük, mennyei atyám, hogy a te áldottaid vagyunk, és köszönjük, mennyei atyám, hogy a te drága szent szellemed lakozik bennünk. És ez a drága szent szellem elvezet minket minden igazságra, és megújítja a mi halandó testünket is. Az ő bennünk lakozása által hálásak vagyunk, mennyei atyám, hogy a szent szellem örökké bennünk marad, örökké bennünk él, és bennünk is marad. Hálás a szívünk, hogy a szent szellem vezetésével mehetünk végig a te utadon, atyám, a te akaratodban, és nem iragunk meg se jobbra, se balra. Hálás a szívünk, hogy minden napon támogatsz minket a te kegyelmeddel, a te jóvoltoddal. Köszönjük, mennyei atyám, hogy a drága testvéreket egységben tartod, akik a te családodban vannak, atyám, és köszönjük az ő életüket, köszönjük azok életét is, akik hallgatnak minket az interneten Jézus nevében. Hálás a szívünk az egységekért, atyám, és köszönjük, mennyei atyám, hogy megállhatjuk minden napon a vezetőket, a feletteseinket, az ország vezetőjét, és minden vezetőt, aki vezető pozícióban van, hogy úgy vezeti és irányítja akár az országot, vagy munkahelyeket, ahogy a te akaratodban van, mennyei atyám. Köszönjük, hogy a te drága szent szellemed által gondolkodnak ők, és a te bölcsességeddel, atyám. Hálás a szívünk, mennyei atyám, minden napért, és köszönjük a te hatalmas kegyelmedet, és szeretetedet Jézus nevében. Amen.
Amen. Amen. Szeretettel köszöntünk benneteket, a jelenlevőket, és azokat is, akik majd az interneten csatlakoznak rá a KSZ Békevár szolgálat tanításáról. A mai üzenet címe: engedj teret az ajándékoknak. Mint tudjuk, az első korintusi levél 12. fejezetében 9 szellemi ajándékot sorol fel a Biblia. És ezek minden újjászületett hívő életében működnek, úgy, ahogy a Szent Szellem bekapcsolja. Olvassuk el az 1 Korintus 14.26-ot az egyszerű fordításból.
Mi hát a helyes, testvéreim? Amikor összejöttök, mindegyikötök igyekezzen a többieket építeni. Egyikötök énekeljen egy dicsőítő éneket, a másik tanítson, a harmadik mondja el, amit Isten kijelentett neki, más valaki szolgáljon a nyelvek ajándékával, valaki pedig magyarázza meg, de mindenkinek az legyen a célja, hogy szellemileg erősítse a gyülekezetet.
Amen. Amen. Ha tovább olvasnánk a 30. versig, akkor láthatnánk azt, hogy ez a szakasz, illetve a 14. fejezet a szellemi ajándékok használatáról, azok rendjéről beszél, hogy hogyan használjuk a gyülekezetben. Tehát ez a vers is a szellemi ajándékokról szól, mert amikor egybe gyülekeztek, akkor mindenki tud adni valamit a másiknak. Tud adni olyat, hogy építse a másikat. Tehát helytelen a gyülekezetben korlátozni a szellemi ajándékokat. Nézzük meg az Efézusi Levél 5. fejezetében a 18-19-es verset, szintén az egyszerű fordításból.
Többé már ne részegeskedjetek, mert az megvadít és bolondságra vezet. Ellenkezőleg inkább a Szent Szellem töltsön be újra meg újra benneteket. Zsoltárokkal, himnuszokkal és a Szent Szellemtől kapott énekekkel bátorítsátok egymást. Énekeljetek az Úrnak teljes szívvel. Énekeljetek neki új éneket. Amen.
Amen. A doktor Budai fordítás úgy írja, hogy építsétek egymást. Tehát a szellemi ajándékokkal, hogyha azt működtetjük, vagy megengedjük, hogy működjön, akkor építeni tudjuk egymást. Ha a gyülekezet tagjai nem kapnak lehetőséget a szellemi ajándékok működtetésére, akkor nem tudnak áldássá válni más testvérek számára, illetve lekorlátozzák a Szent Szellemet. A tudatlanság az oka annak, hogy az ajándékokat elhanyagolják a egyes gyülekezetekben, vagy helytelenül használják azokat. Isten akarata pedig az, hogy használjuk a szellemi ajándékokat. Ő tanítani akar arra, hogy rendeltetésszerűen, megfelelően használjuk az ajándékokat, hogy betöltsük azt a célt, amire kaptuk azokat. Jól kell sáfárkodnunk a szellemi ajándékokkal is, ugyanúgy, mint bármi mással, amit Istentől kaptunk. Légy érzékeny arra, amikor a Szent Szellem használni akar, mert Krisztus testének szüksége van rá. Az ajándékok legjobban akkor működnek, amikor egység és szeretet van a gyülekezetben. Mert ellenkező esetben a szeretetlenség, vagy a zsörtölődés, egymással szemben való ellenségeskedés, az akadályozza és lekorlátozza a Szent Szellemnek a munkáját. 1 Korintus 14:1-es vers következik.
Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a szellemi ajándékokat, leginkább pedig, hogy profétáljatok.
Amen.
Amen.
Tehát kívánni kell a szellemi ajándékok működését. Fel kell gerjeszteni a szellemi ajándékokat, hogy azok működhessenek. És a szólás ajándékai is benne foglaltatnak ebben. Minden hívő számára elérhető a profécia, a nyelvek nemei és a nyelvek magyarázata. És most elsősorban szolgálókhoz szól a következő mondat, hogy adj lehetőséget másoknak is, hogy az ajándékaikat gyakorolják. Mert nem te vagy a gyülekezet egyetlen tagja, aki érzékeny a Szent Szellem mozdulására. Úgyhogy ezen kis bevezető alapján ma ezt fogjuk gyakorolni. Elsőként szeretném megkérdezni, hogy a múltkori tanítással kapcsolatban, ami az örök életről szólt, kikapott kijelentést és megértést.
Vártam erre, hogy mert ez már akkor elkezdődött, amikor ugye szóltak az iskolában, hogy kell témát.
Fel kell készülnünk valamire, valamiből, igen.
És én megláttam ezt, pont az első volt itt ebbe a könyvbe, a tanítványság könyvébe. Ugye mi azt tudtuk az örök életről, hogy újjá kell születni, és örök életünk van. Igen. És igen. Hogy a mennyben is örökké élünk. Mert... De azt, hogy már itt a Földön tudjuk, hogy azt jelenti az örök élet, hogy mi megismerjük az Atyát, ezt én nem tudtam, hogy azt jelenti ilyen az örök élet. Igen. És ugye nekem ez annyira megfogta a szívemet, hogy ez nagyon, hogy ezt így megtudtam.
Rádubbant a szíved.
Igen. És így ez érlelődött bennem.
Meg ez, hogy megismerni, ez nekem már korábban igen. is a szívemben volt, hogy nem csak egy felületes megismerést jelent, hanem egy mély megismerést. Mondtam is erről üzenetet egyszer korábban.
Igen, meg az is, hogy ugye a Róma 12.2-ben, hogy a gondolkodásunk megújításáról szól, és azt is csak azt az igét is elmondjuk, és hogy meg kell újítani a gondolatokat Isten igével, de miért? Hogy megismerjük Istent. Tehát igazából ezek mind összecsengenek, meg az újjászületés, az üdvösség és az örök élet, ez annyira egymásra épül. Tehát annyira együtt van ez a három, mert hogyha nem gyakoroljuk az örök életet, hogy nem ismerjük meg az Atyát, nem gyakoroljuk az igét, akkor nem fogjuk elvenni a gyógyulásunkat, a szabadulásunkat, tehát akkor nem fogunk tudni Isten akaratába járni. Tehát nagyon fontos dolgok ezek. Meg amikor az embernek van tünete, nagyon nehéz, tehát nem nehéz az igét megvallani, csak nagyon nehéz elhinni, hogy ez úgy legyen. Mikor jönnek az érezhető, meg látható dolgok, akkor nehéz megvallani ezeket, és nehéz elhinni, hittel megvallani. Mert a fájdalom lenyomja el. Nagyobbá látjuk a fájdalmat, meg a problémákat, mint Isten igéjét, és ez a baj, hogy nem tudunk mindjárt arra fókuszálni hittel, amit Isten akarata szerint kéne tennünk.
Igen, mert ilyenkor látszik az, hogy mennyire növekedtünk fel abban, igen. hogy a gondolkodásunkat megújítottuk, hogy mennyire mélyen gyökerezett meg a szívünkben igen. és a gondolkodásunkban az ige, hogy ki tudtuk-e már cserélni azt a világi természetes gondolkodást, az igei gondolkodásra?
Hát, mikor egy tünet jön azért az ember testébe, egy nagy fájdalmak vagy nyilalások, akkor ugye tudjuk, hogy Isten igéje igaz, de mégsem tudjuk olyan mélyen elhinni, hogy el tudjuk úgy fogadni, hogy na akkor elmúlt a fájdalom, mert Jézus fölvitte a keresztre. Mert más is mondja, hogy tudom én ezt, hogy a megváltásban ez van, de vajon tudod-e megélni ezeket a dolgokat? Tehát benne van-e a szívedben az a valóság, hogy ezt meg is tud szüntetni?
Igen, hogy ez fizikai szinten megnyilvánuljon, hogy elmúlik a fájdalom.
Igen. Igen, mert gondolat szintjén megvan az, hogy hát Jézus felvitte keresztre. Csak amikor ezek a támadások jönnek, vajon tudod-e alkalmazni az életedre azt, hogy mit tett Jézus a kereszten, hogy hittel tudod ezt alkalmazni, hogy bizony, ezt le kell vágni
onnan. Ez a
nehéz
ebben.
Igen. Hát mert ugye nem Isten akarata szerint növekedtünk fel az életbe, hanem más szokások szerint, a világ szokásai szerint növekedtünk, és nagyon nehéz ugye átállni ezekre a Isten akarata szerinti dolgokra, hogy Isten igéje mit is mond az életünkre, mert nem abba éltünk születésünktől igen. fogva. Nem igen. úgy, mint Jézus, hogy ő élő szellemmel rendelkezett, és mindig is a csak az Atya akarata szerint járt. Tehát mi csak hasonlóvá tudunk válni. De ugyanolyanok nem fogunk tudni lenni soha. Amen.
Igen, itt megint az ismeret jön elő, hogy ugye a világban éltünk, a világi dolgoknak az ismerete gyökerezett meg mélyen bennünk, és az időbe telik, hogy az ige olyan mélyen meg tudjon gyökerezni, az ige ismerete olyan mélyen meg tudjon gyökerezni bennünk, hogy az teljesen kicserélje a világi ismeretet.
Hát igen, ezért mondtam, hogy ez is egy hosszú folyamat, hogy megismerjük Istent, mert át kell állítani magunkat, mert sokszor visszacsúszunk azokba a szokásokba. Akármilyen felnövekedett hívő is az ember, vissza tud csúszni bizony-bizony egy-két dologba. De hát mi azért bízunk benne, hogy
megállunk az igén.
Hogy megállunk az igén, és igenis.
Többet.
Így van. Szépen lassan mindig
egy kicsit
valami.
Mesélünk valamit.
Mindjárt még egy gondolatot mondok, és akkor. Ebben is tő növekedünk, fejlődünk. És ez az ismeret értelmezése nekem úgy jött elő, hogy ugye mindig van a Bibliában leírva, hogy ugye a férfi ismeri az ő feleségét, ugye mindig a férfiakról írta, hogy ismerte az ő feleségét. Ugye ez egy szoros testi kapcsolatot is jelent, meg szoros lelki kapcsolatot is, és így jött elő, hogy amikor megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesziteket, hogy az egy nem egy felszínes ismeretet jelent, hanem egy mély ismeretet. Meg ugye máshol írja, hogy megismeritek Istent, az is egy mély ismeretet jelent, nem egy felszínes ismeretet.
Hát igen, mert ha csak felszínesen ismered az igazságot, az nem tud megszabadítani.
Igen.
Hanem ha mélyen, bensőséges kapcsolatod van Istennel, a mélységét látod az igazságnak, azt tud megszabadítani, amikor a mélységében meg tudod érteni, meg kijelentést kapsz róla, akkor fogod tudni ezt alkalmazni az életedre vonatkozóan.
Igen. Amen.
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 Halleluja.
Átadnám a szót azoknak, akiknek van kijelentésük, vagy szeretnének hozzászólni. Áldás lenni mások számára. Én szeretnék még elmondani néhány alapelvet. Az egyik az, hogy különbség van a kiküldött és a kiküldő között, és különbség van az evangelizáció és a missziós út között. Erre szeretnék egy kicsit rávilágítani. Tehát a gyülekezetben van kiküldött, akit misszionáriusnak hívnak, és van kiküldő, az maga a gyülekezet, aki kiküldte a misszionáriust, ők pedig háttértámogatók. Egyrészt imában, másrészt anyagilag. Mert hogyha a misszionárius elmegy külföldre, neki szüksége van pénzforrásra, az utazáshoz, a megélhetéshez, és nem akarom ezt mélyebben sorolni. Nagyon érdekes, az 1 Sámuel 30-ban a 24-es vers, annak is a második fele, hogy egyenlő jutalmat kap az, aki kiküldenek, és aki otthon marad, mint háttértámogató. Tehát 1 Sámuel 30, 24b.
Sőt, inkább, amekkora annak a része, aki elment a harcba, akkora legyen annak is a része, aki a holminál marada, egyenlőképpen osztozzanak.
Amen. Itt egy olyan példa van, hogy harcba voltak a katonák, egy részük otthon maradt, vagy legalábbis a sátornál maradt, és őrizte a felszerelést, másik részük pedig elment harcolni. Aki úgymond otthon maradt, az is ugyanazt a részt kapta, mint aki elment harcolni. Tehát, hogyha kedves hallgató, te most idézőjelben mondom, csak kiküldő vagy, és otthon maradsz a gyülekezetbe, ugyanazt a jutalmat kapod, mint a kiküldött misszionárius, mert te vagy a háttértámogatója. Egy rövid statisztikát szeretnék mondani. Vannak eléretlen népcsoportok, ahol még soha nem járt misszionárius. Ezek ilyen kisebb törzsi közösségek lehetnek. 1000 gyülekezet jut minden eléretlen népcsoportra. És 78 000 hívő jut minden eléretlen népcsoportra. Tehát elég nagy az arány, hogy Isten kiküldjön embereket, szolgálókat, misszionáriusokat, azokra a területekre, akik még soha nem hallottak Jézusról. A következő különbség az evangelizáció és a missziós út között van, amit szeretnék megvilágítani. Az evangelizációs munka az egy helyi munka. Tehát a helyi gyülekezet az ő településén végez evangelizációs munkát, akár szabadtéren, akár teremben. A missziós út, mint említettem, az arról szól, hogy a gyülekezet kiküldi azt, akit az Úr mutatott, túl a helyi gyülekezeten. Egy másik országba, egy másik földrészre. Tehát ez a különbség az evangelizáció és a missziós út között. Egy igét olvassunk el, az apostolok cselekedetei 13-ból a 2-3-as verset, hogy Pált és Barnabást Isten hogyan választotta el a szolgálatra. Apostolok cselekedetei 13:2-3-as.
Mikor azért azok szolgálnának az Úrnak és böjtölének, mondta a Szent Szellem, válasszátok el nékem Barnabást és Saulust a munkára, amelyre én őket elhívtam. Akkor, miután böjtöltek és imádkoztak, és kezeiket reájuk vetették, elbocsáták őket.
Amen.
Amen.
Most hirtelen eszembe jutott érdekességképpen, hogy az apostolok cselekedeteinek a végén nincs amen. Azért, mert az még nem fejeződött be. Itt arról van szó, hogy a Szent Szellem kijelölte Pált és Barnabást, és a gyülekezet pedig kiküldte őket szolgálatra. Mi a célja az evangelizációnak és a missziós útnak? Hát mindkettőnek ugyanaz a célja, Isten országának a terjesztése. Mindenki elhívást kapott a misszióra. Ez viszont nem jelenti azt, hogy mindenkinek külföldre kell menni. Vagy másik világrészbe kell menni. Isten az egyházat három lépésben hozta létre. Először is létrehozta, aztán felruházta őket erővel, Szent Szellemmel, és kiküldte őket. Tehát ez a három lépés az, amit Isten elvégzett, a többi a mi dolgunk. Következő gondolat, amit felírtam. Nemrég olvastam egy bizonyságot, egy pásztor klinikai halál állapotába került, és a pokolba jutott. Elég hosszan leírják a történetet. Ez a történet, amit elolvastam, két dolgot bizonyít. Jó cselekedetekkel nem lehet a mennybe jutni. Mert azt állította ez a pásztor, hogy hát ő mennyi jót tett. Valószínű, hogy nem volt újjászületve. Az Efézus 2:8 világosan elmondja, hogy cselekedetek által nem lehet üdvözülni.
Mert kegyelemből tartattatok meg hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez.
Amen. Tehát a nem tőletek van, azt jelenti, hogy nem a mi cselekedetünk, nem a mi érdemünk által tudunk üdvözülni, hanem ez Isten ajándéka. Aki elfogadja Jézust élete urának, megváltójának, szabadítójának, és hittel megvallja, az újjászületik és üdvösséget nyer, és az örök élet, amiről a múlt héten volt szó, azt ajánlom, hogy hallgassátok meg újra. És a most vasárnapi tanításban is nagyon jól kifejtette előjárónk, hogy az, hogy valaki elmondja az üdvösségi imát, az még nem biztosítja azt, hogy üdvözül. Hitet kell kapcsolni hozzá. Két feltétele van az üdvösségnek. Hinni és kimondani. És azt is elmondta, amit talán benne volt Évi pásztor tanításában is, hogy nagyon sokan hisznek Istenben. De ha nem vallják meg hittel Jézust életük urának, akkor nem történik semmi. A következő, amit a pásztor tapasztalt, hogy a pokolban énekeltek olyan éneket, amit a földön is énekelnek, de azt tudjuk, hogy nem minden ének a mennyből származik. Ezek pokolból származó énekek voltak. Ugyanis sok évvel ezelőtt egyik pesti tanításban, egy pesti alkalmon hallottunk arról egy bizonyságot, hogy egy lány oda ment a pásztorhoz, talán Ausztráliában volt ez, heavy metal zenét hallgatott, folyamatosan a fülén volt a fejhallgató, és oda ment a pásztorhoz, és azt mondta, hogy haldoklok, segítsen! És amikor rájöttek, hogy milyen éneket hallgat, dicséretekre cserélték ki, és újjászületett és szabadá vált. Tehát a földi zenékben sem mindegyik Istentől származik, nem a mennyből származik, hanem vannak pokolból származó énekek. És ez a pásztor a pokolban hallotta ezeket az énekeket. Hozzáteszem itt, hogy a divattervezők egy része sem a mennyből hallja, hogy hogyan tervezze ruhát, mert elsősorban a hölgyeket mind kevesebb ruhába burkolják be. És ez a fajta divattervezés nem Istentől származik. Engedjetek meg még egy gondolatot. Nem kell elfogadni, kedves hallgatóknak, ezt. Én hiszem, hogy az Úrtól kaptam, szellemben kaptam, és egy kijelentés. És a mai alkalomnak az a célja, hogy kijelentéseket osszunk meg egymással. Az angyalok kiküldéséről van szó. Kirendeléséről van szó. A Zsoltár 91.11 az egyik legismertebb ige, ami ezzel kapcsolatos. Több helyen is van erről szó.
Mert ő az angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadon.
Amen. Amen. Itt a lényeg, amire szeretnék reflektálni, hogy Isten parancsolt az angyalainak, hogy őrizzék az embert, vagy bennünket. Erre építettek fel olyan tanítást, és hallottam több helyről ezt, hogy mi nem rendelhetjük ki az angyalokat, nem küldhetjük ki segítségképpen a védelmünkre, vagy a védelmünkre, mert Istennek kell kirendelni. Következő világosság érkezett hozzám, és különbséget kell tenni a korok között. Az ószövetségi kor és az újszövetségi kor között. Ószövetségben az édenkerti bukás során elveszett ember elvesztette a hatalmát. Nem tudta Jézus nevét használni, mert még nem is volt a földön Jézus, ezért Isten rendelte ki az angyalokat. Új szövetségben teljesen más a helyzet. Az újjászületéssel visszanyertük a hatalmi pozíciónkat, és Jézus nevében rendelkezhetünk, parancsolhatunk. Hogyha kiáraszthatjuk a kenetet Jézus nevében, akkor az angyalokat miért nem küldhetjük Jézus nevében? Tehát nekem az a kép állt össze, hogy az Ószövetségben Isten rendelte ki, mert az embernek nem volt hatalma, hogy az angyalokat kirendelje, Új Szövetségben pedig már hatalmunk van, hogy ezt megtegyük. Hogy kiküldjük az utunk védelmére, kiküldjük segítségképpen, vagy bármire. Úgyhogy még egyszer mondom, hogy nem kell ezzel egyetérteni, de bízom benne, hogy az Úrtól kaptam ezt. Ha esetleg valaki talál erre vonatkozó igét, köszönettel veszem.
Igen, van egy valahol.
Igen? Arra, hogy mi küldjük ki az angyalokat. Ha van ilyen, az Úr úgyis elő fogja hozni.
Ez az angyalos ige, amire gondolok, ennek az a lényege, hogy az angyalok hallgatnak. Most nem tudom, hogy az ő rendeletére, vagy az igére, vagy az a lényege, hogy az igére hallgatnak. És hogyha mi szóljuk az igét, arra is hallgatnak. Zsoltárok 103.20. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő parancsait, hallgatván az ő rendeletének szavára. Tehát ha mi szóljuk az igét, akkor arra is hallgatnak az angyalok.
Dicsőség Istennek, Szent Szellem nagyon gyors volt, elő is hozta az igét. Valóban ebben az igében arról van szó, hogy mi megvalljuk az igét, az angyalok arra figyelmeznek, és ők az ige alapján tudnak cselekedni. A panaszainkra nem tudnak cselekedni, csak az ige megvallására.
Meg ha nyelveken imádkozunk, még arra is biztosan. Én úgy látom ezt a helyzetet, hogy ez most is úgy van, hogy ha szóljuk az igét, akkor az angyalok arra figyelmeznek, és az igére tesznek valamit. Noé történetéről gondolkodtam, és így jöttek elő újabb gondolatok. És ezeket szeretném megosztani veletek. 1 Mózes 6. fejezetében kezdődik Noé története. Abban az időben megsokasodott a gonoszság, az erőszakosság a földön. Az emberek megkeményítették a szívüket, elfordultak Istentől, a világi kívánságokra, a testi kívánságokra összpontosították a figyelmüket, és a gyönyörnek, az örömöknek éltek, és világi módon éltek, eltávolodtak a szívükben Istentől. De Noé kegyelmet talált az Úr előtt. A 9. versben olvassuk azt, hogy Noé igaz, tökéletes férfiú volt a vele egykorúak között, Istennel járva a Noé. Itt a tökéletes azt jelenti, hogy érett volt arra, hogy Noé Istennel járjon, és ne a világra. Ezt én így látom. Mert van egy hasonló ige Ábrahám történetében is, ahol azt mondja az örökkévaló Ábrahámnak, hogy jár én előttem, és légy tökéletes. És ott a tökéletes azt jelenti, hogy legyél érett arra, Ábrahám, hogy velem járj, és ne a világgal. És úgy látom ezt a helyzetet, hogy itt is a tökéletes szó erre vonatkozik. És ez az 1 Mózes 17.1-ben van, ez az Ábrahámmal kapcsolatos ige. Szólt az Úr Noéhoz, hogy építs bárkát, mert özönvíz lesz a földön, 40 napig esni fog az eső. És a láthatók szerint nem úgy nézett ki, hogy itt hamarosan ekkora nagy eső lesz, és ekkora nagy özönvíz lesz. De Noé engedelmes, készséges, hajlandó, engedelmes volt, és az Úr vezetését követte, és nem a világi okoskodásokat követte. Lerontotta magában a világi okoskodásokat is, és Isten szavának engedelmeskedett. Mint ahogy nekünk is le kell rontanunk a világi okoskodásokat, és Krisztus fogságába kell ejtenünk azokat, hogy sikeresen előre tudjunk haladni az ige útján. És ezt találjuk a 2. Korintus 10. fejezetében. Noé számára ez egy új, ismeretlen helyzet volt, mert nem találjuk azt az igében, hogy Noé korszaka előtt lett volna özönvíz, épített volna valaki bárkát. És nem olvassuk azt az igében, hogy lettek volna bárkakészítő mesterek, akiktől Noé meg tudta volna tanulni a bárkakészítés csinyát, binyát. Hanem Noénak az Úrra kellett hagyatkoznia mindenben. Nem volt emberi természetes segítsége Noénak, hanem az Úr vezetését, az Úr bölcsességét kellett kérnie és követnie ebben a helyzetben, hogy sikeresen előre tudjon lépni, és meg tudja építeni a bárkát. És csak az Úr vezetésére, csak az Úr bölcsességére tudott hagyatkozni. A megmeneküléshez Noénak éretnek kellett lennie arra, hogy ráhagyatkozik az Úr szavára, és az Úr szavára összpontosítja a figyelmét. És éretnek kellett lennie arra, hogy meghallja az Úr szavát, az Úr vezetését, hogy készségesen, hajlandóan, engedelmesen kövesse az Úr vezetését. És így tudta sikeresen megépíteni a bárkát, így tudott megmenekülni a családjával együtt. És fontos volt az, hogy Noé elméjében az Úr gondolatait, az Úr vezetését ne nyomják el a saját gondolatai, vagy a világi gondolatok, vagy más emberektől származó szavak, gondolatok, amik ellentétesek voltak az Úr vezetésével. És Noénak bölcsességet kellett kérni az Úrtól, és mi is kerülünk olyan váratlan, ismeretlen helyzetbe, amikor hirtelen nem tudunk más embertől segítséget kérni, hanem csak az Úrtól tudunk vezetést és bölcsességet kérni. És A Jakab első fejezetében találjuk azt, hogyha bölcsességet kérünk tőle, akkor ő szerelhányás nélkül készségesen ad nekünk bölcsességet, és nekünk késznek kell lennünk arra, hogy vegyük a mennyei adást, vegyük a vezetést, vegyük az Úrtól érkező bölcsességet. És tudjuk a bölcsességnek, kijelentésnek a szellemét kérni, hogy adjon nekünk bölcsességet, kijelentést, megértést azzal a helyzettel kapcsolatban, mutassa meg nekünk a megoldáshoz vezető utat. Sőt, az Úr részletesen megmutatta Noénak, hogy hogyan építse fel a bárkát. És fontos volt, hogy Noé minden alkatrészt pontosan egymáshoz illeszen, hogy a bárka összeálljon és jól álljon össze. Mert ennek a bárkának meg kellett tartania benne levő embereket, állatokat, hogy megmeneküljenek azok az emberek, állatok, akik ott voltak. Ennek a bárkának tartósnak kellett lennie, hogy ne süllyedjen el, ne ázzon szét az esőben és az özönvízben, amikor a mélységekből feltörtek a vizet, és a bárka hosszú ideig úszott a víz felszínén. Ennek a bárkának erősnek, szilárdnak kellett lennie, mint ahogy Jézus, ami szilárd erős kősziklánk, és ő rá tudunk támaszkodni, ő a mi megmentőnk, mint ahogy a bárka megmentette Noét és az állatokat, úgy Jézus megmentett minket. Ahogy az örökkévaló a bárka által kimenekítette Noét abból a helyzetből, úgy Jézus kiszabadított minket a sötétség hatalmából, és átvint minket az ő királyságába. És ahogy a bárka alkotó részei pontosan összelettek illeszve, úgy Krisztus gyülekezeti teste is pontosan összelett illeszve. Ahogy a tagok felépítik Krisztus gyülekezeti testét, ahogy az újjászületett hívők összekapcsolódnak egymással, és fölépítik Krisztus testét, olyan pontossággal kellett felépülnie a bárkának is. És hálát adunk az Úrnak azért, hogy Krisztus teste épül, növekedik. És még igéket szeretnék felolvasni bátorításként, és igéket szeretnék összekapcsolni az Ószövetségből és az Új Szövetségből. Az Ézsaiás 41. fejezetéből fogok igét felolvasni. És fontos, hogy a megoldandó helyzetekben az Úrban bízunk, és ne emberekben. Fontos, hogy az Úrra összpontosítsuk a figyelmünket, és az Úr vezetését kövessük engedelmesen, figyelmesen. Fontos, hogy ráhangoljuk magunkat Istenre, az ő gondolataira, az ő vezetésére, Isten igéjére, mert ő az igéjén keresztül szól hozzánk, biztat bennünket, és megmutatja nekünk a megoldást. És fontos, hogy legyünk kitartóak, és legyünk álhatatosak, és álljunk meg szilárdan az igén, az ige kősziklaján. Akkor is, hogyha nehéz helyzetben vagyunk, és akkor is, hogyha hosszú ideig tart, még megoldódik az a helyzet, amibe kerültünk. És akkor is, ha mások támadnak bennünket. És akkor is, ha világi gondolatok, a sátántól érkező gondolatok, a félelem, az aggódás, a kétségbeesés gondolatai támadnak bennünket. Noénak is nehéz volt a helyzete abból a szempontból, hogy mások biztosan támadták őt, bolondnak tartották őt. De Noé akkor is kitartott az Úr vezetése mellett, és hűséges maradt az Úrhoz. Pedig ez egy nehéz fizikai munka volt, mert a saját két kezével kellett elkészíteni a bárkát. És a családja biztosan segített neki, de a más hitetlen emberektől nem várhatott segítséget, úgy látom az ő helyzetét. És Nem egy-két napig tartott, mire elkészítette a bárkát, hanem biztos hosszú ideig tartott, mert ez egy nagy bárka volt, egy nagy építmény volt. De Noé akkor is kitartott, nem hátrált meg, és ennek az lett a következménye, hogy megmenekült ő és a családja. És bátorító igéket szeretnék még felolvasni, amik az örökkévaló szavai hozzánk. Ézsaiás 41.10. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak.
Amen.
És még a zsidó levélből szeretnék felolvasni igéket. A zsidó 10. fejezetből a 35-ös, 36-os, és utána a 38-as, 39-es. Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van, mert álhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén elnyerjétek az ígéretet. Az igaz pedig hitből él, és aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.
Amen.
Soha, soha, soha ne adjuk fel. Amen.
Amen. Amen.
Én azt látom ebbe, amit hallottam itt Áginak az üzenetéből, hogy tehát volt egy bárka, ami Jézus előképe, és Isten volt az, aki ezt a bárkát az ő akarata szerint Noé megépítette. És ez a bárka egy védő burok volt igazából azok számára, akik Istenben bíztak és hittek, és az ő útján jártak. Na most igaz, hogy Isten hozta az özönvizet, és akik nem hittek Istenben, azok elpusztultak, de akik megmenekültek, igazából én azt látom, hogy ők Istenben voltak, Jézusban voltak. Jézusban, tehát kezdem megérteni, mi az, hogy Krisztusban, hogy ő bennünk, mi ő benne. Tehát igazából ez annyira jó mutatja ez az előkép, hogy Krisztusban, ha Krisztusban vagyunk, akkor megmenekülünk. Mert ugye a vihar, az a hatalmas vihar, tényleg olyan bárkát kellett építeni, hogy az a hatalmas vihar mindenfele hánykolódott a vízen, az a nagy bárka. És akár merre is fordult a bárka, nem tudta elnyelni a víz, mert fönnmaradt. Tehát Jézus is egy ilyen jelkép, hogy mennyi mindenen keresztül ment, milyen támadásokon keresztül, és hogy megmaradt a lábán, és nyugalomban, békességben, és nem is, hogy visszaválaszolt, hanem kérdésekkel árasztott el az embereket, és ezáltal tanította őket, hogy lehetne szebben és jobban élni ő benne. Tehát hatalmas dolog ezt látni, hogy Jézus előképe ez a bárka, és ami ő benne vagyunk, akkor milyen biztonságban vagyunk. Tehát ez most egy ilyen kijelentésképpen jött nekem, hogy tényleg Krisztusban, hogy lássuk magunk előtt azt a biztonságos bárkát, és akkor ha Krisztusban vagy, akkor teljes biztonságban vagy. Tehát bármilyen támadás ér, vagy bármilyen helyzetben is van az ember, aki Krisztusban bízik, azt ki tudja menteni.
Amen. Ez fantasztikus kijelentés.
Ez most így összeadódott nekem, hogy ez milyen csodálatos, hogy ez most nekem kijelentés jött nagyon sok év után, hogy igenis, hogy az a biztonság Krisztusban van, semmi másban.
És jobban szeretném kibontani azt, hogy mondtad, hogy a bárka Krisztus, és mi, amikor bárkában vagyunk, akkor Krisztusban vagyunk.
Igen.
Tehát ez így egy fizikai példával szemléletessé tehető.
Igen, tehát ha valaki áttanulmányozza Noé által épített bárkát, hogy az milyen pontosan, precízen össze volt szerkesztve, úgy, ahogy kellett, egy olyan nyílás nem volt rajta, hogy azon bement volna a víz, és elsüllyedt volna. Tehát az olyan biztonságos bárka volt, hogy ez más nem lehet, csak Krisztus a mi életünkbe. Ez a biztonság. Tehát ha ő benne vagyunk, ő meg mi bennünk, és ugye együtt vagyunk Istenben, az Úrban, akkor bármi jöhet felénk, mi akkor is védelem alatt vagyunk. Csak ugye ezt a mai ember nem tudja felfogni, csak aki Krisztusban van, és ezt megérti, kijelentést kap belőle, hogy igen, Krisztus a mi védelmünk, meg az Atya.
Amen.
Amen.
Még jött egy gondolat itt azzal kapcsolatban, hogy Noé szilárdan megállt az Úr vezetésén, az Úr szaván, és nem tért attól se jobbra, se balra, hanem maradt egyenesen az Úr útján. Ez az Úrtól kapott kijelentésen, ami a kőszikla volt akkor Noé számára. És erről szeretnék még igéket felolvasni. Máté 7. fejezetből, 24-től 27-esig, és ezek itt Jézus szavai. Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert a kősziklára építetett. És valaki hallja én tőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a hüvenyre építette a házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és nagy lett annak romlása.
Amen.
Amen. És fontos, hogy mi legyünk azok, akik szilárdan megállnak az ige kősziklaján, és akkor nem dőlünk össze, nem dől össze a hitünk az erős szélviharban és az árvízben. Amen.
Halleluja. Hát
igazából mondhatjuk azt erre, hogy Noé volt egy olyan elhívottja Istennek, akit megpróbált. Igazából, hogy kiállja a próbát, úgy teszi azokat a minden egyes pillanatot, amit ő mond neki, hogy úgy teszi-e, hogy végigcsinálja-e. És ahogy végigcsinálta, és közben gondolom, hogy prédikálhatott az embereknek, hogy jöjjenek, térjenek meg, és jöjjenek be a várkába, tehát, hogy meneküljenek meg. Én hiszem ezt, hogy ez így volt, és hogy Noé igenis kitartott, és igazából olyan ajándékot kapott az Úrtól, hogy a végén őtőle ment tovább az emberi faj. Tehát ez egy csodálatos dolog, hogy a tiszta vérvonal ment tovább.
Egy korábbi tanítás volt Pesten, Noéról, az özönvízről és a várkáról. És több tíz évig építette a sivatagban Noé, erre emlékszem, szárasságban. Térítette az embereket, de senki bolondnak nézték, hogy ő a sivatagban várkát épít. Nagy, hogy minek a nagy hajó sivatagban? Hol akar úszkálni? Sivatagon. És hát az Úr parancsára építette Noé. Először nagyon meg kellett tervezni, a fát is ki kellett választani, és nem is tudom, gyantával, szurokkal vízmentesítette.
Szurok van.
Mindegy, hogy mivel, de vízmentesíteni kellett, hogy ne jusson be a bárka belsejébe a víz, amikor már fölül is fedni kellett, hogy ne essen bele az eső, és alulról is, hogy ne szivárogjon a réseken keresztül, hogy teljesen vízmentesre kellett. És nem tudom, mennyi ideig hánykolódhatott a vizen, azért nem tesz jót a hosszú időn keresztül a hajónak, ha a vizen van a fa.
Igen.
És teljesen szuperhajónak kellett lennie, hogy ez megúszta. Úgy kellett összeilleszteni a darabokat, a fadarabokat, hogy nem tudom, hogy szögek voltak-e benne, vagy csak összeszorítva a fa, de nagyon össze kellett dolgozni, hogy mestermunka volt. Szóval ilyen munkát akkoriban nem tudtak kivitelezni, ami volt.
Azért tudta ezt Noé megcsinálni így, mert Isten terve volt.
Igen.
És azért volt elsüllyeszthetetlen hajó.
Szerintem azóta se épült ilyen hajó, mint a bárka. A Titanic elsüllyedt, pedig nagy hajó. Lehet, hogy egy Titanic méretű hajó volt ez, mert rengeteg állatot föl kellett vinni.
Ezt már kiszámolták, hogy mennyi idő alatt fokadt fel a víz. mennyi idő alatt apadt el, csak most nem készültem ugye erre a dologra.
Még eszembe jutott néhány gondolat. Az egyik az, hogy elsüllyeszthetetlen hajó volt. Azért volt elsüllyeszthetetlen, mert az Úr terve szerint készült. Az Úr terve volt ez a hajó. Az Úr tökéletes terve volt ez a hajó, és Noé az Úr tökéletes terve szerint építette meg minden apró részletet. És hogyha mi is az Úr terve szerint haladunk előre az ige útján, és az Úr vezetését követjük lépésről lépésre, akkor mi is elsüllyeszthetetlenek vagyunk az ördög szempontjából nézve. Mert így szilárdan meg tudunk állni az igén, az ige vizén tudunk járni, mint ahogy Péter is a vizén tudott járni addig, amíg Jézusra összpontosította a figyelmét, és nem a viharra. És mi is, hogyha Jézusra összpontosítjuk a figyelmünket, és az igére összpontosítjuk a figyelmünket, akkor az ördög vagy a világ nem tud elsüllyeszteni minket a viharaival. Ez az egyik gondolat. A másik az, hogy úgy látom ezt, hogy ahogy Noé építette a bárkát, és ahogy az emberek ott meglátták, hogy itt épül valami, biztos oda sereg lettek, mert kíváncsiak voltak, hogy mi az. És akkor biztos kérdezték sokan Noét, hogy mi ez. Akkor Noé biztos elmondta nekik, hogy az Úr szólt hozzá, hogy építsen bárkát, mert özönvíz lesz. De a hitetlen emberek csak kinevették, vagy legyintettek rá, meg bolondnak tartották, nem hittek neki. És aztán megsemmisültek. És most is, Isten szemszögéből nézve a hitetlen emberek, ha nem is fizikailag, de megsemmisülnek, mert elsüllyednek. Nem tudnak győzni azokban a dolgokban, amikben éppen vannak, és nem tudnak győztesen kijönni a nehéz helyzetekből, hanem belesüllyednek még mélyebbre, és lehet, hogy fizikailag is belehalnak. És itt a 1 Mózes 7:24-ben van az, hogy és erőt vevének a vizek a földön 150 napig. 40 napig 40 éjjel esett, és szerintem még utána volt ez a, hogy erőt vevének a vizek a földön 150 napig. És utána jött az, hogy kezdett csökkenni a vízszint, és megfenek lett a bárka az Ararát hegyén, és utána kezdte el Noé kiengedni a madarakat, hogy meglássa, hogy van-e már száraz föld, ahol lehet élni, és először még visszajöttek a madarak, aztán a galamb már nem jött vissza, és így fokozatosan felszáradt a föld, és Noé ki tudott már menni a bárkából a családjával és az állatokkal együtt, és újra tudtak a földön élni. Amen.
Amen. Kijelentések fajtáiról engedjetek meg nagyon röviden pár gondolatot. A legjobb kijelentés az, amikor közvetlenül kapjuk Istentől. Isten szívéből a mi szívünkbe, és megelevenedik. De most nemrég a Biblia iskolai anyagban azt tanultam, hogy másoktól is vehetünk át kijelentést, és abban az esetben válik áldással számunkra, hogyha az élővé válik. Tehát ebben az esetben működik az a vonal is, hogyha másoktól veszünk át. Van még egy bizonyságom, ami azzal kapcsolatos, hogy Isten hogyan tudja kedvessé tenni az ő gyermekeit. Példabeszédek 3. fejezet 1-4.
Fiam, az én tanításomról el ne felejtkezzél, és az én parancsolataimat megőrizze a te szíved. Mert napoknak hosszú voltát és sok esztendős életet, és bőséges gazdagságot hoznak néked. Az irgalmasság és igazság ne hagyjanak el téged, kösd azokat a te nyakadra, írd be azokat szívednek táblájára. Így nyersz kedvességet és jó értelmet Istennek és embernek szemei előtt. Amen.
Amen, és lapozzunk az Új Szövetséghez, apostolok cselekedetei 2:47.
Dicsérve az Istent és az egész nép előtt kedvességet találva, az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetet az üdvözülőkkel.
Amen.
Amen.
Két eset fordult elő velem, ami most eszembe jutott. Úgy körülbelül 20 éve, amikor alpolgármester voltam itt a saját településünkön, az önkormányzat épületében. A kis teremben voltak megyei vezetők, a polgármesterrel együtt, és én az álkáduk alatt elsétáltam, ők bentről láttak engem az ablakon keresztül. És az egyik megyei vezető megkérdezte a polgármestert, hogy ki ez az ember? Akkor már újjá voltam születve, szolgáltam, és érezték a kenetet minden bizonnyal. Csak nem tudták fizikailag megfogalmazni, hogy az mi. Tehát az úr kedvesített, mert valamit felfedett a számukra. Másik történet, amit már korábban valószínű bizonyságként elmondtam, egyik szomszédom megkért, hogy egy barkács áruházból hozzak pár járólapot, és amikor az eladóhoz fordultam, azt mondta, hogy hát itt darabra nem adnak járólapot, csak egy egész csomaggal. És elment a polcok közé, és mivel jött vissza? 3 darab járólappal. Tehát Isten kedvesített és megmunkálta a szívét. Úgyhogy vannak a mai napon is csodák. Dicsőség Istennek, hogy ezt a mai alkalmat a Szent Szellem milyen csodálatosan egybeszerkesztette, és több kijelentést hallhattunk, és olyat is, ami úgymond ma pottyant le a szívetekre. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, és áldott hetet kívánunk. Az Úr kegyelme őrizzen benneteket. Amen.
Amen. Úgy folytatnánk a mai alkalmunkat, hogy együtt elmondunk egy imádságot. Befogadjuk az Úr Jézust, mert ez egy nagy fontosságú dolog. Egy mennyei örök életet kapunk ezzel, ami egy belépés a mennybe, egy útlevél a mennybe. És ezt együtt a mai napon is el fogjuk mondani, el fogjuk imádkozni, hittel és szívvel. Azt mondja az ige, hogy szükség néktek újonnan születnetek, ezt mondja Jézus Nikodémusnak, egy vallási vezetőnek, hogy szükség néktek újonnan születnetek, mert ha valaki nem születik újonnan, az nem láthatja meg Isten országát. Tehát az újjászületés a legfontosabb, hogy átlépjünk a mennyei királyságba. És azt írja Isten igéje, Róma 10:9-10, mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Ez a római levél 10. fejezetének a 9:10-es ige versében hangzik el Pál apostol szerinti hiszek egy imája. És ez fontos, hogy szívvel és hittel mondjuk ki, a szánkkal mondjuk ki, és addig tudjuk ezt megtenni, amíg itt vagyunk a Földön. Tehát be kell fogadni az Úr Jézust, ez nagyon fontos. Hogyha hisszük azt, hogy Jézus Istennek a fia, akkor azt be tudjuk a szívünkbe fogadni. Kérlek benneteket, álljatok fel, és tekintsetek Jézusra, és imádkozzunk. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, mondjátok utánam. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból. Az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus. Legyél az én Uram, legyél az én megváltom, legyél az én gyógyítom. Jézus, Úrrá teszlek az életem felett, Te vagy az én Uram, Te vagy az én megváltom, Te vagy az én gyógyítom. Meg vagyok váltva, újjászülettem Krisztusban, az ő drága szent vére minden bűnömet eltörölte, és megtisztított minden bűntől. Ez az igazság, mert Isten igéje igazság. Jézus nevében. Amen. És azt mondja tovább az ige, a Lukács 11:13, hogy A mennyei atya azt mondja az igéjében, hogyha Jézus nevében kéred tőle az ő szent szellemét, akkor ő örömmel odaadja neked. Ezért egy imádságot erről is mondunk, és a szent szellemet is fogadjuk be. Drága mennyei atyám, a te igéd alapján, Jézus nevében kérem tőled a szent szellemedet. Töltsd be a szívemet a Szent Szellemmel. Keresztelj meg a Szent Szellemmel. Köszönöm, mennyei atyám, hogy minden imámat meghallgatod, és megválaszolod. Ezért hitben vallást teszek. Megkeresztelkedtem a Szent Szellemmel. Betöltekeztem, beteljesedtem, teljes lett a szívem, Szent Szellemmel. Ennek jeleként nyelveken fogok imádkozni, ahogy a Biblia tanítja, ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést. Köszönöm, drága mennyei atyám. Köszönöm, Jézus. A Szent Szellem örökké bennem, és velem marad, és elvezet minden igazságra. Amen. Halleluja. Köszönjük a drága mennyei atyának, hogy ő él, és itt van közöttünk, itt van bennünk, itt van fölöttünk, és körbevesz minket az ő szeretetével, jóságával és védelmével. Amen.